Az ilyen tudatos aktivizmus, érdekvédelem tanulható dolog, meg hogy ebben van mire építeni, hogy ennek egyre nagyobb a kultúrája, és egyre többen mernek, meg akarnak segítséget kérni, megtanulni másoktól, ami szerintem részben az ilyen elnyomó politikai környezetre való reakció is, hogy látszik, hogy egyre nehezebb változást elérni.
Szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Horn Gabriella vagyok, és köszöntöm a stúdióban Fernengel Ágit, a Közéletiskolája Alapítvány igazgatóját. Szerbusz Ági!
Szia Gabi, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
Köszönjük, hogy eljöttél. Elsőként mondj néhány szót arról, hogy mi is tulajdonképpen a Közéletiskolája. Miért kell megtanulnunk azt, hogy hogyan kell a közéletet folytatnunk, hogyan tudunk aktívak lenni abban?
A Közéletiskolája az egy közösségi oktató és kutatóközpont. Felnőtteknek tartunk nagyon sokféle programot a közéletről, társadalmi egyenlőtlenségekről is, hogy hogyan építsünk egy igazságosabb jövőt közösen. És az a mottónk, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, hogyha csináljuk. És ennek az eszközeit, hogy a közéletben hogy lehet részt venni, ennek az eszközeit adjuk át, meg osztjuk meg, meg fejlesztjük közösen ezeket a programokon. És hát azt gondoljuk, hogy mi nagyon hiszünk a pedagógiában abban, hogy tanulni kell és lehet dolgokat, és hogy ezen keresztül lehet fejlődni, és hát nagyon sok mindent megtanítunk egymásnak a gyerekkorunktól kezdve, de valamiért azt gondoljuk, hogy az, hogy a közéletben részt vegyünk, az egy ilyen adottság, azt majd csinálja az ember, ha felnőtt lesz, de hát igazából miért tudnánk, hogy ez hogy kell, hogy milyen eszközeink vannak, hogy miért érdemes összefogni, szerveződni, közéleti vitákban megnyilvánulni, vagy kiállni az érdekeinkért. Szóval, hogy ez egy tanulható dolog, és azt gondoljuk, hogy nem csak tanulható, hanem hogy tanulandó is, mert hogy nagyon sok tapasztalat van már a magyar társadalomban arról, hogy hogyan érdemes alulról szerveződően mozgalmakat építve, vagy beszállva akár a formális politikába formálni a közös jövőnket, és nem érdemes mindenkinek a nulláról kezdeni, szóval érdemes tanulni ezekből a tapasztalatokból, és erre a terepet a Közéletiskolája.
Hogyan képzeljük ezt el mondjuk egy határmenti kis településen, vagy itt Budapesten? Hogy tud valaki jó részt venni a közéletben? Mit céloztok tulajdonképpen?
Hát mi azt gondoljuk, hogy mindannyian ebben a társadalmi valóságban élünk, és látunk magunk körül nagyon sok, meg tapasztalunk a saját bőrünkön nagyon sok társadalmi egyenlőtlenséget, az ilyen közösségi folyamatokat, amikben részt veszünk, és alapból inkább az állampolgárok egy ilyen passzív szerepbe kerülnek, vagy vannak, vagy egy passzív szerepbe vagyunk ebben, mintha ez így történne körülöttünk, miközben nagyon sok eszközünk van arra, hogy a közösségeinket, meg a társadalmainkat formáljuk azt is, hogy milyenek az iskoláink, amikbe járunk, hogy milyen döntésekbe szólhatunk bele helyben, hogy azzal az üres telekkel mellettünk azzal azt kezdjék, hogy játszóteret építenek, vagy parkot, vagy azt kezdjék, hogy felhúznak egy irodaházat, vagy akár az, hogy azokban az ilyen elnyomott, vagy ilyen elnyomott helyzetekben, amikbe kerül az ember, mondjuk ha valamilyen hátrány éri azért, mert fogyatékkal élő, akkor hogyan tud ezért kiállni és azt képviselni, hogy ez nem egy egyéni probléma, hanem ez egy közösségi társadalmi probléma, és ezért gondoskodnia kellene az államnak, gondoskodnunk kéne egymásról, mint társadalom. Szóval ezekben az ügyekben, és nagyon, ez nagyon sok apró kézzel fogható dolog lehet, hogy ezekben mi nem csak az elszenvedői, vagy az ilyen passzív megfigyelői legyünk ezeknek, hanem hogy tudjuk közösen alakítani ezeket az ügyeket, és ennek az eszközeit segítünk megtalálni az embereknek.
És hogyan segítetek, hogyan képzeljük el? Nyilván nem olyan, hogy közélet iskolájaként nem egy valaki beül az iskolapadba, és megtanul, hogy hogyan kell jól részt venni a közéletben, hanem 10 éve működtök. Mondaná néhány példát arra, hogy hogyan sikerült átadni a tapasztalatot erről?
A Közéletiskolájában mi elsősorban képzéseket tartunk, meg műhelyeket. Ez azt jelenti, hogy ilyen 3 órától 2 napig terjedő ingyenes programokra lehet eljönni hozzánk. A programjaink egy jelentős része az Budapesten van, az Aurora Közösségi Háza bázisunk, ami egy nagyon fontos ilyen közösségi hely számunkra, és mindenki számára nyitott ez is. De egyre többekhez idén majdnem 20 településre vittük el a programjainkat, ahova hívnak minket. És ezek olyan közösségi tanulási alkalmak ezek a képzések, ahol körülbelül 20 résztvevővel szoktak működni, és ők nagyon-nagyon különböző településekről, nagyon különböző ügyekben, hogy van, aki a nők jogaiért áll ki, van, aki valami helyi beruházás kapcsán szerveződik, vagy csak tapasztal a bőrén olyan igazságtalanságokat, akár az oktatási rendszerben, vagy a szociális rendszerben, amik érintik, és amik ellen tenni akar. Szóval, hogy ez a nagyon vegyes csoportok tanulnak együtt, ilyen interaktív, szóval ők is beleteszik a tudásukat, és nem csak hallgatnak, hanem tesznek és terveznek ezeken az alkalmakon. És amiket talán érdemes kiemelni, hogy nagyon sokszor létrejönnek olyan kezdeményezések, amikor valami helyi ügy felbosszantja az embereket, és az igazságtalanság érzet, ez összehoz egy csoportot, és sokan fordulnak így hozzánk, hogy akkor most elkezdtek valamit, akár már elértek sikereket is, van most egy horányi csoport, akivel együtt dolgoztunk, akik nagyjából egy éve alapultak, amikor mi elkezdtünk velük dolgozni, és rögtön be is került pár tagjuk az önkormányzatba, és akkor ott álltak, hogy húha, mi létrejöttünk azért, mert láttuk, hogy valamit tenni kéne a településünkön, de most nem tudjuk, hogy kell egy jó szervezetet működtetni, mert nem ugyanolyan politikusok leszünk, mint az előttünk levők, hanem olyanok leszünk, akik tényleg kapcsolódnak a helyi lakosokhoz. És akkor velük elvittünk nekik egy képzést az Országszerte nevű programunkban, amiben így meg lehet rendelni a képzéseinket az ország bármelyik részéről, és most már tudják, hogy hoznak döntéseket, tudják, hogy működjenek, megtanulták, vagy kitalálták maguknak, mert mi inkább ilyen eszközöket adunk, vagy ilyen kereteket, és kitalálták, hogy tudnak jól a lakosokkal kapcsolatot tartani.
Tehát egy önkormányzati képviselő hogyan tud úgy működni, hogy valóban a figyelembe vegye, tekintetbe vegye a helyiek érdekeit, ugye?
Igen.
Tehát egyrészt igen. Akkor képezitek a lakosságot is arra, hogy ők hogyan vegyenek részt ezekben az ügyekben, és úgy, hogy, és akkor van egy, ez a politikus soknak szóló képzésetek, vagy ez egy másik még?
Nem, van az egy másik program, mindjárt abban is belecsapok, de talán mondok egy másik példát is, hogy ebben a szintén az országszerte programunkban, például a Ketanip Egyesülethez, ami Pécsnek az egyik ilyen külterületi részén működik, és romák csinálnak, romáknak egy ilyen tanoda jellegű programot, és például ők a társadalmi egyenlőtlenségekről szóló képzésünket hívták meg, és akkor velük arról beszéltünk, hogy meg arról tanultunk közösen, hogy azok, amiket ők tapasztalnak a bőrükön, igazságtalanságok, hogy azt egy ilyen társadalmi kontextusba rakjuk, az, hogy ez nem az ő mondjuk egyéni hibájuk, hogyha sikertelenek valamiben, hanem milyen társadalmi folyamatok határozzák ezt meg. És mi a közéletiskolájában azt gondoljuk, igen, hogy nem csak a önmagáért a tudásért tanulunk, hanem azért, hogy aztán cselekvés legyen belőle, szóval arról is volt szó, hogy hogyan tudnak tenni ezek ellen, akár a tanoda hogyan tud segíteni abban.
Hogyan tud mondjuk egy ilyen kis településen egy tanoda, vagy mondanál erre, lehet erről néhány szóban beszélni egyáltalán, hogy mit tudtok tanácsolni nekik?
Hát mi nagyon ritkán tanácsolunk ilyen konkrét dolgokat, mert azt gondoljuk, hogy akik csinálják ezeket a csoportokat, meg akik szerveződnek, hogy nekik van a legtöbb tudásuk a saját szükségleteikről, meg megoldásaikról, de mi alapvetően azt tanácsoljuk, vagy arra adunk eszközöket, hogy gondolják át együtt, hogy mire van szükség, és hogy ez az ilyen hosszú távú közösségi szerveződés az, ami előre visz, és hogy például ne az egyéni kiárás és smúzolás az, ahogy megoldjuk a problémákat, hanem az, hogy ami csak egyéni előnyökhöz juttat embereket, hanem hogy a valódi társadalmi változást az éri el, hogyha ők közösen szerveződve állnak ki valamilyen rendszer szintű változásért, és ez lehet az is, hogy mondjuk a tanodába, akik járnak, hogyha ott nincs helyi buszjárat, úgy, hogy a tanodába el tudjanak menni a gyerekek, akkor ezért együtt kiállnak, de például ott felmerült az is, hogy a helyi roma önkormányzatot hogy tudnák a szövetségesükké tenni, és velük együtt érvényesíteni valamilyen érdekeiket, hogy jobbak legyenek az életkörülményei azoknak, akik a tanodához kapcsolódnak. Ezek mind olyan ügyek, amik maguktól nem mozdulnak előre, de hogyha közösségi összefogás és szerveződés van mögötte, akkor nagyon sokat számítanak.
Tehát igen, mondjuk erre gondoltam én is, hogy nagyon gyakran az lehet a megoldás, hogy szólok XY-nak, hogy elintézi, felemelem a telefont, és akkor így, és akkor nyilván van olyan módja is, ami fenntartható lenne, és működnek ezek? Tehát hogy érzitek, hogy ahol tartottatok képzést, sikerült utána elérniük azt, amit szerettek volna, vagy valamit a céljaikból? Hogy látjátok?
Azt látjuk, hogy ahol hosszú távú következetes munkát csinálnak, ott el tudnak érni sikereket csoportok, de az biztos, hogy ez egy nagy kihívás most az érdekvédőknek, hogy a mostani ilyen szűkülő, meg ilyen szűkülő politikai térben, ahol, ahol az, az országos kormányzattal nem lehet szemben nagyon nehéz, vagy, vagy nem lehet jól érdeket érvényesíteni, hogy ott inkább az ilyen helyi szintre fókuszálnak ezek az érdekvédő erőfeszítések, mert mindenki érzi a bőrén, hogy ott tud igazából változásokat elérni, ott is nyilván a forrás hiány, szóval, hogy ez egy nagy kihívás, és ezért se akarjuk mi ezeken az alkalmakon megmondani a tutit, hanem inkább így gondolkodunk, megfejlesztünk közösen, megadunk kereteket, mert hogy annyira sokat változik évről évre a politikai megtársalmi helyzet, hogy mindig más az, ami működik, de mi nagyon hiszünk abban, meg azt is látjuk, hogy az érintett, hogy valamilyen társadalmi problémában érintett emberek szerveződése és közös kiállása az, ami pozitív változást tud hozni.
És emellett van külön politikusoknak Igen. szóló képzésnek. Hogyan tanítjátok? Igen. Ők kérik ezt, vagy ti keresitek meg őket? Hogy van?
Igen, a közéletiskolájában most már több mint 5 éve tartottunk olyan képzéseket, ami abban segítenek, hogy hogyan lehet alulról szerveződő csoportoknak, hogyha mondjuk erre is jó példa a Horányi szervezet, akit imént említettem, szóval hogyha azt látják mondjuk érdekvédők, hogy már régóta döngetik a kapukat valamilyen ügyben, és a döntéshozók csak nem hozzák meg a jó döntést, és akkor gyakran oda jutnak ezek a csoportok, hogy akkor én leszek az önkormányzati képviselő, akire eddig vártam, és elindulnak a választásokon. Szóval mi sok olyan szervezettel dolgoztunk, akik ezt az utat választották, és segítettünk nekik abban, hogy hogyan lehet ilyen közösségi alapú választási kampányokat csinálni és nyerni ezzel, és aztán elengedtük a kezüket, hogy megválasztottak, akkor hajrá! És azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok segítségre van azoknak szüksége, akik újonnan politikussá válnak, és mi nagyon értéktelítettel, meg értékek mellett elkötelezetten működünk, szóval mi azt gondoljuk, hogy egy olyan világban szeretnénk élni, ami igazságos, meg egyenlő, meg az ilyen társadalmi hátrányok, vagy az, hogy hova születik az ember, az nem határozza meg egész életére az esélyeit, és azt gondoljuk, hogy olyan politikusokra is van szükségünk Magyarországon, akik ezek mentén, az értékek mentén dolgoznak, és akkor hirdettünk egy új programot ilyen értékek mellett elköteleződő politikusoknak, vagy leendő politikusoknak, és ezt a hiányt szeretnénk ezzel pótolni, hogy politikussá válni is egy tanulható dolog, és a legtöbben azt, hogy mondjuk hogyan boldoguljanak a bürokráciában, milyen jogai vannak egy képviselőnek, hogyan maradjanak hülyek az értékeikhez, ha politikussá válnak, milyen etikai dilemmák elé állíthatja őket a politikusi lét, és ezzel mit kezdjenek, hogyan lehet valódi baloldali szakpolitikát csinálni, úgyhogy hogy azt ne a megérzései alapján csinálja az ember, hanem a társadalmi tények meg ilyesmi alapján, szóval, hogy ezekről szól ez a képzés tulajdonképpen, és ebben vegyesen vesznek részt egy körülbelül 20 fős csoportban olyanok az ország különböző pontjairól, akiket már megválasztottak, meg olyanok, akik most gondolkoznak azon, és szeretnének majd
indulni a következő választáson. És az elmúlt, a közelmúlt ügyei közül mondanál-e olyat, amik tipikusan rosszul lettek kezelve, vagy sikertelenek voltak? Uh-huh. Azt illusztrálva gondoltam, hogy kérnék tőled ilyet, hogy mik azok a társadalmi problémák, amik miatt a közéletiskolája létrejött. Tehát uh-huh. mondanál néhány olyan tipikus ügyet, amit lehetne jobban is kezelni, uh-huh. hogyha például a ti képzéseiteket elvégezve és a tapasztalatokkal. Uh-huh.
A közéletiskolája egyébként a lakhatási mozgalomból nőtt ki, szóval mi a Város Mindenki lakhatási érdekvédelmi csoportnak vagyunk a gyerekszervezete mondjuk, de már így is 10 évesek, ugye, és mi abból nőttünk ki, hogy hogyan lehet ebben a csoportban hajléktalan emberek és középosztálybeli szövetségeseik álltak ki közösen azért, hogy mindenkinek méltó lakhatása legyen, és az Udvarhelyi Tessze meg a Dósa Marian, akik ebben a csoportban voltak alapítók, ők indították el a közéletiskoláját. És lehet, hogy nem, hogy kicsit megfordul, hogy szerintem amiről azt gondolják sokan, hogy egy sikertelen dolog volt, az egyébként most az oktatási mozgalomnak ez a nagy tüntetés hulláma, hogy Igen. utána sikerült azzal, hogy közben a tanárokat Igen, hogy egyrészt járt egy nagy béremeléssel is, de közben érték hátrányok is a tanárokat azzal, hogy milyen szerződéseket kellett aláírniuk, szóval, hogy ez például egy érdekes kérdés, hogy ennek mi a megítélése, hogy sokan ezt egy sikertelen mozgalmi szervezésnek gondolják, és biztos sok mindent lehetett volna fejleszteni ebben, de mi például azt gondoljuk, hogy ez egy sikeres mozgalom volt, hát egy hatalmas béremelést tudtak elérni, és azt hiszem, hogy sokszor nagyon nagyok az elvárásaink az ilyen alulról szerveződő mozgalmakkal, hogy ahhoz, hogy sokakat elérjenek, és tudják éreztetni azt, hogy mennyire nehéz az a helyzet, amiben változást szeretnének, ezért nagyon nagy követeléseket, meg nagy vállalásokat tesznek, és hogyha nem érik el ezt 100%-osan, akkor már sikertelennek nevezzük ezeket a mozgalmi hullámokat, de nem reális az, hogy elérjenek 100%-ot, és nagyon sokat elért ez a mozgalom is. Úgyhogy én ezt is így lehet, hogy átkeretezném kicsit, hogy mit gondolunk sikeresnek, meg sikertelennek. De alapvetően azt gondolom, hogy azok a, meg ezt is tanítjuk a Közéletiskolájában, hogy sokszor azt összekeverjük az aktivizmust az érdekvédelemmel, vagy a mozgalomépítéssel.
Mi a különbségeket?
Igen, hogy az aktivizmus szerintem az, amikor szervezünk pár nagy tüntetést, és akkor látványossá válik az, hogy milyen sok ember dühös, vagy milyen sok ember gondolja igazságtalanságnak azt, amiért szerveződünk. De aztán ez önmagában, ezek az aktivista eszközök, ezek igazából inkább a gőzkieresztésnek tudnak az eszközei lenni, amitől aztán lenyugszanak az emberek, esetleg vannak kisebb ilyen raktapasz szintű megoldások, de nem rendszer szintű változások, és akkor itt sokszor elhalnak ezek a kezdeményezések. Egyébként szerintem a gyermekvédelmi tüntetések is lehet, hogy ehhez kapcsolódnak, és hogy szerintem emellett, hogyha emellett nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen egy ilyen hosszú távú szerveződés, amiben a tudatos érdekvédelem és a döntéshozókra való nyomásgyakorlásnak a mindenféle eszközeivel kombinálva azzal együtt használnak ilyen aktivista eszközöket, mert például nagyon fontos az érdekvédelemben az, hogy tudjuk egyáltalán, hogy ki tudja meghozni azt a döntést, ami nekünk kell a változáshoz. Hogy
kire kell nyomást gyakorolni ahhoz.
Igen.
És akkor ti például ebben is segítetek, hogyha van mondjuk egy kis településen egy ügy, hogy az ivóvíz minősége, vagy a nehezen elérhető egészségügyi szolgáltatások, akkor abban is segítetek, hogy hogyan találják meg azt az intézményt, vagy azt az embert, aki ebben dönt.
Igen.
Voltak sikertörténetek az elmúlt években, hogy mondanál egyet, hogy kettőt ilyet?
A kedvenc példánk, meg ami a szívünkhöz a legközelebb áll, az egyébként már egy pár éves történet, de az önállóan lakni közösségben élni csoportnak a története, akit a Közéletiskolája alapított egy úgynevezett részvételi akciókutatáson keresztül, ami egy olyan csoport volt, akik 10 mozgássérült ember, jellemzően kerekesszéket használó ember állt össze azért, hogy ők azt kutassák, és aztán abban azért cselekedjenek, hogy megnézzék, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy a mozgássérült emberek önállóan nem intézményekben tudjanak élni, ami sokkal nagyobb szabadságot ad nekik a mindennapi életükben. És amikor ez a csoport működött, meg ezt a csodálatos kutatását, meg aztán ilyen aktivista munkát végzett ennek kapcsán, akkor derült ki az, hogy a 2-es metrót, amikor felújították itt Budapesten, akkor bár a terveken szerepelte az, hogy mindenhol legyen lift, hogy akadálymentesek legyenek ezek a megállók, de hogy mégsem akarták ezt megvalósítani. És Tarlós István, az akkori főpolgármester azt mondta, hogy hát azért nem kell akadálymentesíteni a metrót, mert ezrelékekben mérhető a mozgássérült emberek száma, aki használja a metrót. Nyilván, hogyha az ember nem tud lemenni kerekesszékkel, akkor nem fog megjelenni a statisztikákban, hogy ő használna ezt. És ez a mozgássérült aktivista csoport, az önálló lakni közösségben élni, ők szerveztek erre egy kampányt sok más szövetségesükkel együtt, és sikerült is elég nyomást gyakorolniuk az akkori főpolgármesterre.
És látjuk is ott a mozgó lépcsőre ráhelyezett üveg kabinnal le tudnak menni, és ezt problémamentesen tudják is használni, ugye?
Abszolút, és ezek nem lennének az ő munkájuk nélkül.
Hát ez fantasztikus, ez tényleg egy nagy eredmény.
Igen.
És volt-e olyan nehéz ügyetek, amiben úgy érzitek, hogy lehetett volna jobban haladni, és ott mi volt az oka annak, hogy nem lehetett? Ha volt ilyen.
Igen.
Vagy ahogy jobban lehetett igen. volna.
Hát nagyon, nagyon sok olyan ügy van, amiben végül nem sikerül sikereket elérni, ugye ezek nem közvetlenül a mi csoportjaink, ezt a csoportot mi hoztuk létre, amiről az előbb beszéltem, de hozzánk évente körülbelül 150 szervezetnek a tagjai járnak hozzánk, és ők nekik még így, így segítjük a munkáját, de nem mi
tehát tulajdonképpen ti is nem csak közvetlenül ügyfeleknek segítetek, igaz, hanem más civil szervezeteknek abban, hogy ők tudjanak segíteni
igen.
másoknak.
Igen, de hát sok olyan példát ismerünk mindannyian a közéletből, amikben nem sikerült, akár a Gödi akkumulátorgyár ügyében egy nagyon kitartó szerveződés volt, ami végül elért részsikereket, de azért nem sikerült ezt a nagyon környezetszennyező, meg a lakókat, lakók életét megkeserítő fejlesztést megállítani, szóval
de mondjuk ilyen. Ez a szervezet volt az, amelyik tulajdonképpen az akkumulátor ügyet a igen. közbeszédbe behozta, tehát ilyen igen. szempontból, ahogy az előbb is mondtad, hogy az sem mindegy, hogy a sikert, hogy milyen paraméterek alapján ítéljük meg.
Igen, és ők nagyon sokat segítettek aztán abban, hogy máshol, ahol akkumulátorgyárakat hoztak létre, hogy az ott szerveződő embereknek továbbadják a tapasztalataikat, és hogy ők már szintén ne a nulláról induljanak. Szóval igen, érdekes, hogy mérjük a sikert.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként egy pár hónappal ezelőtt volt, talán éppen Csobánkán volt egy ilyen kőbánya kapcsán, volt egy lakossági fórum, és én ott szembesültem azzal, hogy ott már megjelentek a környékbeli más civil szervezetek, nem is olyan nagyon közeliek, talán Pilismarótról is jöttek, ahol egy kavicsbánya kapcsán volt szerveződés, és hogy ez így nagyon jól látszik, hogy elindult valamiféle társadalmi szerveződés az ilyen ügyekre. Tehát szóval, hogy van változás is, illetve te is említetted azt, hogy a legutóbbi önkormányzati választáson júniusban több helyen is bejutottak olyan önkormányzati képviselők, akik korábban aktivistaként egy helyi kezdeményezés, egy helyi környezetvédelmi, vagy egy beépítésen kezdeményezésből jutottak be, úgyhogy végül is én ezt pozitív dologként értékelem, ugye, hogy ők bejutottak. És mik a terveitek, és mik azok a fő problémák? Tehát, hogyha mondjuk azt megkérdezem tőled, hogy nyilván oka volt annak, hogy a közéletiskolája elindult, ugye azt mondtad, a lakhatási mozgalomban indult, de ti mit láttok fő problémának a magyar társadalomban most?
Szerintünk egy nagy probléma az, hogy mekkora ilyen demokrácia hiány van az egész országban, ami azt jelenti, hogy nagyon így infantilizálva gyerekként kezeli a hatalom az állampolgárokat, akikről elveszik a jogait vagy eszközeit ahhoz, hogy beleszóljanak a közéletbe, és ez áthatja azt, hogy működünk, hogy mennyire szolidárisak egymással az emberek, vagy hogy azok az egyre inkább leépített ilyen állami jóléti szolgáltatások, amitől mindannyiunknak egy ilyen méltó élete lehetne, hogy ezekben nincs beleszólásunk, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy egyrészt így szolidaritást, meg demokráciát tanuljunk a szerveződésen keresztül is, és hogy ne veszítsük el azt, hogy igenis egy társadalomban gondolkozunk, hogy olyan országot építsünk, ami gondoskodik a tagjairól, és amiben tud az elnyomott emberek érdeke is érvényesülni.
Amikor azt mondod, hogy a hatalom gyerekként kezelni a társadalmat, mondanál erre konkrét példát, hogy ez miben nyilvánul meg?
Szerintem egyrészt a propaganda is ehhez kapcsolódik, szóval az, hogy mennyire informálja, hogyan informálja, mennyire áll szóba egyáltalán a hatalom, a kormányzat, a minisztériumok, sok önkormányzat is mennyire áll szóba az állampolgárokkal, és mennyire tekinti őket partnereknek.
Tehát mennyire van tele mondjuk az önkormányzati újság azokkal az üzenetekkel, esetleg propaganda üzenetekkel, amit mondjuk a kormány vagy az önkormányzat jónak lát, ilyesmire gondolsz, ugye? Vagy mondjuk igen. a közszolgálati média, jól gondolom, hogy a közszolgálati médiának az a fajta működése, hogy mondjuk nem, vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon kicsit engedi be az ellenzéki véleményeket ebbe.
Igen, meg ha már hoztuk az oktatási mozgalomnak a példáit, hogy a tanártüntetések, meg diákok kiállása kapcsán ilyen teljes csönd és elhallgatás fogadta ezeket a tüntetéseket a kormány részéről, hogy aztán lettek ilyen közpolitikai, ezzel a fizetésemeléssel és más változásokkal lettek rá válaszok, de egyrészt lett egy ilyen büntetés is gyakorlatilag, meg hogy igen, ez az elhallgatás, hogy el lehet hallgatni azt, amit az emberek mondanak, vagy amit vagy nem, lehet nem válaszolni, amit az emberek mondanak, és azok az ilyen elnyomó, megijesztés célzó törvények, mint a szuverenitási védelmi hivatal létrehozása, hogy azok a közéletben aktív emberek megijesztésének sajnos nagyon hatásos eszközei.
Igen, most erről eszembe jutott is egy példa, nekünk vannak vidéki partner szerkesztőségeink, és a debreceniek a Debreceni szerkesztőségéből írtak például olyanról, ahol az önkormányzat felől érkezett olyan üzenet, amelyekben mindenféle nagyon rossz minősítést kaptak azok a civil szervezetek, vagy azok az emberek, akik részt vettek például az akkumulátor üzemek elleni tüntetéseken. Igen. És hogy gondolom, ez is része ennek. És mi lenne a tennivaló, vagy hogyan lehetne? Tehát ti tartotok képzéseket, de mondjuk egy átlagos választó, aki látja ezeket a hibákat a társadalom működésében, hogyan tud, azon kívül, hogy elmegy 4 évente választani, hogyan tud tenni szerinted az ellen? Mert sokakat zavar, de lehet, hogy nem tudják, hogy milyen módjai lennének annak, hogy változtassanak ezen.
Szerintem egyrészt, ha már elmegy az ember szavazni, az egy csodálatos első lépés, és de hogy bármilyen olyan helyi közösségi dolog, hogyha be tud csatlakozni az ember egy egyesületbe, vagy hogyha lát valami problémát, akkor összehívja a szomszédait és beszél erről, vagy hogyha valami igazságtalanságot lát, akkor nem csak akkor áll ki ebben, vagy nem csak akkor tesz, hogyha ez őt érinti, hanem másokért is. Ez jelenthet akár tényleg bármilyen helyi fejlesztést, vagy valami helyi intézménynek, az iskolának, óvodának, munkaügyi központnak, akár az, hogyha az önkormányzatnál tájékozódik, hogy milyen döntéseket hoznak, ezt meg lehet nézni az önkormányzat honlapján, és hogy azok rendben vannak-e. Szóval, hogy szerintem abban az esetben, hogyha nem egyéni problémaként kezeljük csak azokat, amiket tapasztalunk a saját életünkben, hanem közösségi problémaként, meg közösségi teendőként, és azt másokkal együtt próbáljuk megoldani, az már mind olyan, ami aztán afelé vezet, hogy akkor közösen gyakoroljuk a demokráciát, és hogy azok a döntések, politikai döntések, amik születnek a szoros vagy a tágabb közösségünkben, hogy ezekről van véleményünk, meg beszélgetünk, és akár azt is megnézzük, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, az már mind nagyon előremutató.
Mert hogy például kis településekről hallani azt sokaktól, hogy hát ha ők nem akarnak nagyon fontoskodni, meg nagyon forszírozni dolgokat mondjuk az önkormányzaton, mert attól félnek, hogy esetleg akkor bosszúból valamilyen kellemetlenség éri őket, vagy nem kapja meg az önkormányzati támogatást, és hogy ilyen érvekre ti hogyan tudtok válaszolni?
Hát egyrészt ezek a veszélyek nagyon sokszor teljesen valóság, szóval, hogy mi egyrészt azt gondoljuk, hogy bízunk azoknak a megítélésében, akik ezt tapasztalják a bőrükön, de akkor is érdemes megvizsgálni azt, hogy van-e olyan mód, hogy közösen kiállva mégiscsak tudnak valamilyen változást hozni, vagy valamit tenni, mert nagyon sokszor egy embert mondjuk könnyű kizárni, vagy valamilyen hátrányos helyzetbe hozni amiatt, hogy kiáll, de hogyha sokan tudnak összeállni helyben, akkor annak tud nagy ereje lenni, sokszor reménytelennek tűnő helyzetben is.
Volt egyébként olyan példa, amikor találkoztatok ilyennel, hogy valaki próbált egy általa kifogásod helyi ügyben tenni valamit, és aztán megpróbálták volna őt félretolni, vagy esetleg büntetni, és akkor másokkal szövetkezve mégis fel tudott lépni az ügy érdekében? Volt ilyen esetek?
Olyanokat tapasztaltunk többször, hogy akkor, ha nem is rögtön tudtak változást csinálni, de egyáltalán az, hogy közösen mondjuk akár az ilyen választási visszaéléseket meg tudták figyelni, ennek akkor lett vízhangja, de olyat is láttunk, ahol sikerült egy helyi nagyon bebetonozott polgármestert leváltani, akár egy kisebb településen, ami hatalmas változást hozott a helyi közéletben. Szóval vannak erre példák, de az biztos, hogy nagyobb településeken pont, vagy más a logikája az érdekvédelemnek, meg a közéletnek akkor, hogyha mindenki mindenkit ismer, és hogy azok a mondjuk ilyen aktivista eszközök, amikről az előbb is beszéltünk, azok jobban működnek, meg jobban szabottak az ilyen városi közéletre, és hogy máshogy működik, meg igen, máshogy működik ez egy kisebb településen.
Nagyon, igen, tehát sok ilyen történetet hallunk mi is olyanról, mondjuk, hogy egy jegyző becsmérlő plakátokat ragasztott ki egy önkormányzati képviselőre, stb. És hogy hogyan képzeljétek ti a jövőt? Tehát miket terveztek most? Milyen céljaitok vannak? Ugye sok szempontból nehezebb lett a helyzet, sok embertől, sok szakértőtől azt halljuk, hogy szűkült a nyilvánosság, és hogy a demokratikus működésnek a terei is, de hogy mégis mit lehet ilyen helyzetben tervezni?
Hát mi a közéletiskolájában igyekszünk mi egy háttérszervezet vagyunk, azt is szoktuk mondani, hogy egy mozgalmi háttérintézmény vagyunk, szóval egyrészt azt csináljuk, hogy igyekszünk azokhoz alkalmazkodni, mire van most szüksége a szerveződő embereknek, és igyekszünk abban is segíteni, hogy előre tudjanak tervezni. Szóval például most egy nagy kihívás lesz felkészülni arra, hogy a 26-os választások mit hozhatnak, és hogy azt gondolják át, és hogy hogyan tudjuk azt segíteni, hogy azt minél több szervezet át tudja gondolni, hogy neki mi a teendője a különböző választási eredmények tükrében, hogyha akár több terük nyílik majd a cselekvésre, vagy pont, hogy kevesebb, akkor mit kell tenni egy lakhatási csoportnak, vagy egy nőjogi csoportnak, hogy a különböző választási kimenetek tükrében. Amit mi tervezünk, egyrészt folytatni fogjuk ezt a politikus műhelyt, amit idén indítottunk el először, ez egy nagyon nagy fejlesztésünk, és sok reményt fűzünk ehhez. Egyébként azt is látjuk, hogy amit te is mondtál, az ilyen összefogás, meg együttműködések építésével, hogy ez egy fontos taktikája, meg ilyen változtatása most a civil megmozgalmi csoportoknak, hogy egyre többen építenek szövetségeket, és mi ezt is segítjük, hogy most például együtt dolgozunk sok zöld mozgalmi szervezettel, akik közösen szeretnének egy szövetséget építeni, és most pár évvel indítottunk egy úgynevezett stratégiai tervezés kollektívet, ami egy ilyen szakmai csoport, ahol kiképeztünk arra képzőket, hogy ők tudják szervezeteknek az ilyen stratégiai hosszú távú tervezését segíteni, vagyis hogyha egy szervezet nagyon, mondjuk egy szervezet szeretne változást elérni a városába, egy csoport, akkor segítünk nekik átgondolni, hogy pontosan mik a céljaik, hova szeretnének elérni 3-5 éven belül, és aztán utána segítünk nekik megtervezni, hogy tényleg afelé haladjanak azok, amik a mindennapokban csinálnak, hogy ezeket a célokat elérjék, és ebben most fogunk új képzőket tanítani, és reméljük, hogy is sokkal több szervezetet tudunk ebben segíteni.
Egy dolog eszembe jutott még, hogy és sok itteni a Selfie-ben is nyilatkozó vendégünk is felhozta ezt a témát, hogy ugye a kommunikációval is van probléma. Egyrészt ugye az, hogy kevés a kommunikáció sokszor az önkormányzatok, különböző hatóságok felől, az újságírók felé, illetve a civilek felé, de hogy a stílusa, meg a kommunikáció módja is talán fejleszthető lenne. Uh-huh. Hogy ezzel is foglalkoztok? Tehát a társadalmi kommunikáció formáival? Vagy ez nem merült fel, hogy mondjuk egy helyi ügynél mondjuk az önkormányzat hogyan kommunikál a civil szervezete, vagy azzal a választópolgárral, aki panaszkodik egy-egy ügyről, vagy mondjuk a rendőrség hogyan kommunikál a közösségi médiában egy-egy ügy kapcsán, mondjuk a múlt héten, ugye ezzel a szegény meggyilkolt nő kapcsán, hogy erre kitértek, vagy ez is, jól látom, hogy ez is egy probléma a társadalomban?
biztos, hogy ez is egy komoly probléma, mi ezzel célzottan így nem foglalkozunk, főleg azzal, hogy így a hatóságoknak a kommunikációját fejlesztjük, de azzal foglalkozunk, hogy ilyen érdekvédő szempontból például, amikor valaki eljut oda, hogy egy döntéshozóval le tud ülni tárgyalni, akkor mire érdemes ott figyelnie, hogy ne csak porhintés legyen és üres ígéreteket kapjon, hanem hogy hogyan érdemes arra felkészülni, amikor ő kerül ilyen helyzetbe, hogy tud közvetlenül azzal beszélni, aki meghozhatja azt a döntést, amire szüksége van.
Meggondolom, a politikus képzésnél is előkerül ez, hogy a politikus hogyan tud a különböző hivatalos szervekkel, illetve a saját választóival kommunikálni, nem?
Igen, bár az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ilyen politikus képzőben főleg erről beszélnek, hogy egyrészt arról, hogy hogyan kommunikálj, hogyan posztolja Facebookra, hogyan nem, és hogy ez az ilyen külső média, meg közbeszédben való megjelenés, vagy akár ironikus módon mondjuk, vagy ilyen hogy mondjuk női politikus iskolában sminkelni tanítanak, szóval ilyen borzalmas példák vannak arra, amikor nem arról szól a politikusok képzése már, ahol van lehetőség egyáltalán tanulni, hogy ők hogyan legyenek tényleg jó döntéshozók, hogyan csináljanak jó szakpolitikát, hogyan maradjanak, vagy legyenek kapcsolatban a választóikkal, hanem inkább a kommunikáción van a fókusz, úgyhogy mi azt gondoltuk, hogy inkább pont a másik oldalra rakjuk most a helyezzük ebben a hangsúlyt, bár az is iszonyatosan fontos, hogy kifele jól tudjanak megjelenni, de hogy azt sokkal kevesebb helyen lehet tanulni, hogy hogyan kell a mindennapokban képviselőként jó munkát végezni. Hmm.
És egyébként ezt elfogadják ezek a politikusok, akik részt vesznek a képzéseteken? Meglepődnek, vagy hogyan tudjátok ezt elfogadtatni velük?
Hát ezt igyekeztünk nagyon nyilvánvalóvá tenni már a meghirdetésében, hogy ez nem erről fog szólni, és vannak ezzel kapcsolatban is kérdéseik, amikre szeretnének válaszokat kapni, de szerintem nekik is felüdülés az, hogy nem csak arról van szó, vagy nem arról van szó elsősorban, hogy hogyan kell magukat jobb fényben feltüntetni kifelé, hanem arról, hogy a tartalmi munkájukhoz kapnak segítséget abban, hogy tényleg milyen cselekvési lehetőségeik vannak, hogyan tervezzék meg ők politikusként jól a munkájukat, hogyan tudnak felépíteni ügyeket, hogyha látnak valami helyi problémát, hogy nem tudom, nincsenek zöld területek, vagy a helyi óvodák rosszul működnek, mondjuk szegregáltak, akkor itt abban kapnak segítséget, hogy ezekben az ügyekben hogy tudnak változást hozni politikusként.
Köszönöm szépen, és utolsó kérdésként megkérdeznek arról, hogy tudom, hogy te nem 10 éve vagy, hogy a szervezet 10 éve működik, de hát jó pár éve te is ott vagy, hogy érzitek-e, gondolom szoktatok erről beszélni, hogy ez alatt a 10 év alatt változott-e pozitív irányba van valamennyit a magyar társadalom, vagy negatív irányban?
Nagy kérdés, hogy a magyar társadalom hogy változott.
Az a réteg, akikkel ti kapcsolatba kerültök, úgy értettem.
Azt látjuk, hogy hogy azt tapasztaljuk, meg azt igyekszünk így tudatosan vizsgálni, hogy akkor hogyan változnak azok a szerveződések, amik hozzánk eljutnak. És egyrészt az egy ilyen nagyon fontos tapasztalatunk a közéletiskolája mindennapjaiban, hogy sokkal több ember szerveződik, és cselekszik, és épít csoportokat, és áll ki az érdekeikért, mint amit egyébként gondolnánk mondjuk a médiában látottak alapján. Szóval, hogy azt szoktuk mondani, hogy van egy ilyen másik Magyarország, ami kevéssé látható, ahol nagyon sok ember tesz azért, hogy egy demokratikusabb, igazságosabb országban éljünk, és hogy ez sokszor igen nehezen látható, és pont ez egyébként a részvevőinknek egy nagyon megerősítő, meg inspiráló dolog, hogy eljönnek ezekre a képzésekre, és azt látják, hogy az ország különböző pontján nagyon sokféle ügyben nagyon sokan tesznek a változásért. Ezt is látjuk, azt is látjuk, hogy emellett a nagyon felemelő tapasztalat mellett, hogy változik az a politikai helyzet függvényében, hogy milyen típusú szerveződések vannak, és amit te is sokat emlegettél, ezek az ilyen beruházások kapcsán, meg zöld szerveződések, hogy ezek kerülnek inkább előtérben, amiben jobban érzik az emberek, hogy cselekvőképesek, és ezek elég középosztálybeli szerveződések, és hogy a szegény emberek szerveződése, meg a szociális ügyekben való kiállás az háttérbe szorult az elmúlt években, miközben óriásira nyílik az ilyen szociális olló, meg az ilyen társadalmi szakadékok a szegények és a gazdagok között, és iszonyatosan nagy szükség lenne erre, de hogy mégis ez háttérbe szorult az elmúlt 10 évben. És azt is látjuk, hogy egyébként az ilyen tudatos aktivizmus, érdekvédelem, és hogy ez egy tanulható dolog, meg hogy ebben van mire építeni, hogy ennek egyre nagyobb a kultúrája, és egyre többen mernek, meg akarnak segítséget kérni, megtanulni másoktól, ami szerintem részben az ilyen elnyomó politikai környezetre való reakció is, hogy látszik, hogy egyre nehezebb változást elérni, és ezért viszont érzik azok, akik csoportokat építenek, hogy szükségünk van a támogatásra, és hogy mivel kockázatot vállalnak az érdekvédelemmel, ezért fontos, hogy jól csinálják, és eljönnek tanulni, és szívesen kapcsolódnak másokhoz.
Köszönöm szépen, akkor nem reménytelen a helyzet mégsem. Köszönöm szépen a beszélgetést, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, melynek vendége Fernengel Ági, a Közéletiskolája igazgatója volt. Én Horn Gabriella vagyok, köszönöm szépen a figyelmüket.